Eredményes élet találkozó 2010. február 12-e.
Sziasztok!
Hello!
Biztató híreim vannak a Sanyiról, de... Még valahol... Alpok alatt. Nem, a Piliscsabai hegyek közt próbál kikeveredni a hófogságából. Nagyon nagy hó van. Azt mondtad, állnak a kamionok, zárokban vannak az autók, nagyon durva, de ő tör előre. Már Istennek a igazit, a Merti jól bírja a terepet. Azt mondta, hogy imádkozzunk érte, úton van, de nem tudjuk, mikor hozza Isten erre pontosan az idejét. Ezt csak Isten tudja. De ha nem ér ide időbe, akkor mondta, hogy telefonon szeretne majd mondani pár gondolatot, ha más nem. De mondta, hogy kezdjük el azért. És nagyon szeretne ő is már itt lenni. Ja, jó van. Öröm látni mindenkit. Tényleg. Nem tudom, kinek hány méteres hófalakon kellett átjönnie, de tök jó, hogy itt vagytok. Akkor kezdjük el egy imával, jó? És aztán szerintem ezért vagyunk itt, nem, hogy megosszuk egymással. Lehet, hogy erre a könyvről is lehetne beszélni. Oké, hajtsuk meg a fejünket, jó? Egy percre is. Urunk, itt vagyunk előtted, és ezért jöttünk, Uram, hogy halljunk tőled, hogy szolgálj felénk, ahogy azt teszed mindig is, és szeretnénk összpontosítani, osztatlan figyelemmel rád figyelni, és hallani a te gyengéd és bátorító szavaid a mi szívünkhöz. És köszönjük, Uram, hogy ez annyira gazdag, és annyira sok gondolatod van felénk, hogy azt meg se tudnánk számolni. És köszönjük, hogy te már akkor gondoltál ránk, mikor mi meg se születtünk. Köszönjük, hogy most is figyeled minden lépésünket, és nagyon határozottan, de nagyon szeretően bánsz velünk, és vezetsz minket. És téged akarunk ismerni, Uram. Hisz az élet az ez, és az örök élet, a hátralévő életünk, amely nem ér véget igazából, a földi léttel sem, az erről fog szólni, hogy rólad ismerjünk meg, tudjunk meg többet, és veled együtt éljünk tovább, ahogy már most is tehetjük. Uram, köszönjük, hogy egy ilyen életünk van, ilyen életünk lehet. Segíts ezt választani, segíts ezt érteni, segíts ezt elfogadni. Adj alázatot a szívünkbe, Uram, mert enélkül nem értünk sokat az egészből. Segíts félretenni a koncepcióinkat, az előfeltételezéseinket rólad, másokról, és adj egy friss nézőpontot nekünk, kavar fel, adj erőt, köszönjük neked. És nagyon, tényleg nagyon kérünk, Uram, hogy hozd el a Sanyit, vidd át a mindenféle akadályon, minden elakadt autó mellett és csúszós úton keresztül, hozd őt ide biztonságban, és szeretnénk hallani tőle is a te gondolataidat. Vigyázz rá, köszönjük őtől, amitek hálásak vagyunk érte, és ezt szeretnénk most elmondani, és erre gondolni, hogy használod őt, és hogy ő engedi, hogy használd. És köszönjük, Uram, hogy ilyen gazdag részünk van, ilyen örökségünk van gyakorlatilag, amit már kaptunk rajtad, és a Sanyin keresztül is, és az elődeink keresztül, Pászor Bryantől, Pászor Schellertől. És csak kérünk, hogy ezt folytasd, és emelj fel embereket, akik tanítják, akik érthetően és tűzzel át tudják adni a te gondolataidat, a te üzenetedet, a te hívásod. És hálásak vagyunk, Uram, csak tényleg nagyon-nagyon hálásak vagyunk mindezért. Ez nem természetes, ez természet feletti. Ez egy csoda. Ez egy csoda, hogy ebbe az önző világba ez megtörténik. De köszönjük, Uram, hogy megtörténik, mert ebből látjuk, hogy te vagy, és hogy te milyen gazdag vagy. Hálásak vagyunk. Oké, és hát te drága nevedben imádkoztunk, Jézus. Ámen. Ámen.
Jó.
Csak nem tudom, biztos sokan hallathatok már erre a könyvről. Én csak azért tudok, ezért hozom fel, mert most olvasom, hál' Istennek van egy kis időm rá, így éjszaka, és ámulatos. Az a címe, hogy A Viskó. Biztos többen itt már megvettétek, sőt el is olvastátok talán. Biztos, hogy hasonlóan vélekedtek róla. Egy hihetetlen személyes regény Istenről. És egy picit tudnám hasonlítani a Sanyinak a könyvéhez, amit lehet, hogy megint csak sokan ismerhettek, ugye az Életed ára, ez a címe. És ez is nagyon valós, ez is olyan mély, és ugyanolyan messziről indul gyakorlatilag, hogy egy ember, akinek történik tragédia az életében, hogy találja meg Istent, és hogy mennyire más az Isten attól, mint akit ő elképzelt, hogy milyen. És hogy ez itt van bennünk is, hogy én elképzelem Istent valamilyennek, és hogy Isten teljesen más. Ő belőle ered minden, és ezt nehéz megérteni, hogy ő nem olyan, mint mi, de ugyanakkor belőlünk van benne valami. És hogy ő milyen személyes. És azt hiszem a személyességéről ez a könyv nagyon-nagyon jó képet ad, és az ő céljairól. Úgyhogy ha nem olvasod, én csak bátorítalak, hogy olvasd el. Azt hiszem, most ez nem reklám, most nem kapunk jutalékot, de a Balázsnál még van bele, és tényleg ilyen non-profit módon, tehát amennyiért meg tudod venni a boltba, ugyanannyiért kapod itt is. És a Balázs se nagy kereskedő, de tényleg azt hiszem 2000 forint, sőt azt hiszem 1008 vagy mennyi, 2000? De tényleg ez, hogy Isten milyen, amit ugye ez a 1 Korintus 2-ben van egy vers, és csak egy rövid gondolat erről, és aztán megyünk tovább. 1 Korintus 2-ben a 9. versben van egy gondolat. Azt mondja, hogy mert amint meg van írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és az embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. És oké, a 10. vers egy picit ezt közelebb helyezi számunkra talán. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő szelleme által, mert a szellem mindeneket vizsgál, még Istennek mélységeit is. És itt Isten szelleméről beszél, bár itt a károli lelket ír, de ugye ez az eredetiben, az egy külön szó, a lélek és a szellem az egy külön szó az eredeti Bibliában, és ugye a szellem az a pneuma, a görögben, és itt azt használja, tehát ez Istennek a szelleme, a Szent Szellem. Erről szól. Oké, és hogy Isten csodákat készített nekünk, és amikor volt az esküvőnk, már másfél éve, akkor ezt a verset választottuk, mint egy ilyen, tudom, amit egy meghívókra ráírnak. Mert valahogy Isten ezt adta, de hogy ezt tapasztaltam, és ez egy ilyen, nem tudom, bizonyság, hogy Isten ezt csinálta a házasságban, hogy ez egy gazdag dolog, de én nem látom előre. Ez egy ilyen kicsit bizonytalan, és még így frissen vagyok házas, úgyhogy azért tudom ezt így látni talán, de talán nem baj, hogyha ezt az ember újra és újra kicsit így frissen látja, hogy, hogy ez egy csoda, ez egy ajándék. És annyi gazdagságot tartalmaz, amit az ember el se tud képzelni, mert ez Isten intézménye. Ha Isten kihagyjuk belőle, akkor, akkor is csomó, még akkor is egy csomó minden jó kisülhet belőle, de, de akkor az már egy keményebb dolog. De hogy, oké. Itt valami olyanról beszél, amit szem még nem látott, fül nem hallott, és az embernek szíve meg se gondolt. És ez azért van, mert ahogy mondtam már, Isten nem olyan, mint amilyennek mi elképzeljük. Sokszor közelít hozzá az elképzelésünk, de Isten sokkal-sokkal jobban túlmegy azon. Sokkal inkább személyes, sokkal jobban szeret, mint mi azt el tudjuk képzelni. És ezzel sokszor problémánk van, mert nem gondoljuk, hogy Isten ilyen. Az evangéliumokban, ugye az Új Szövetségben van egy csomó példa, és ezek azért irattak meg, hogy nekünk okulásként szolgáljanak, hogy a Róma 15:2-ben mondja, hogy ezek azért van, ugye a Biblia az nem egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen tudományos tételeket tartalmazó rideg könyv, hanem történetek, gyakorlatilag történetek. És azért írta meg Isten így, hogy tudjunk hozzá viszonyulni, és hogy felismerjük akár magunkat is. És ugye vannak szereplők, amikre akár magunkra ismerhetünk, akár csak bizonyos szokásainkra. És ugye ott volt egy jó példa, a Péter, ugye, aki egy apostol volt, apostol lett, de igazából ő egy halász volt. És Isten elhívta, és ő volt az, aki kicsit túlbuzgó volt, és volt egy elképzelése, hogy milyen Istent szolgálni, hogy milyen Istennel lenni, milyen Istennel mondjuk így lógni, időt tölteni. És ő mindig meg akart felelni, mindig be akart mutatni, hogy ő milyen frankó gyerek, hogy ő milyen menő, hogy ő mennyire tudod több, mint ami látszik. Ugye egy egyszerű halász volt, ami akkoriban gyakorlatilag egy ilyen, hát mint egy szakmunkás szintű dolog volt, ezért, ami, tudod, ami, tehát nem lebecsülendő, nem azért mondom, egyik sem, hanem tudod, így ezen emberek úgy néztek rá, hogy itt van ez a Péter, nem is tud írni, nem is tud olvasni igazán, tudom, mit akar ez. De hogy volt benne egy ilyen bizonyítási vágy, lehet, hogy volt egy kis ilyen kisebbségi komplexusa is, és hogy mindig be akarta bizonyítani, hogy Jézus, majd én megvédelek, tudod, majd én ezt meg azt csinálom, és ott, amikor Jézus beszél vele, már miután megtörtént, ugye a kereszthalál, Péter elárulta, egy csomó minden történt, akkor ott, ugye Péter össze van törve, és kezd kitisztulni a fejébe a kép Istenről. És rájön, hogy Isten sokkal jobban szereti őt, mint ő valaha szerette Istent, és ez nagy zavart okoz neki. És ugye erről szól, ott János 21-ben van egy kis párbeszéd, amit nem tudom, ismertek-e, de ott megint csak ugye a hermeneutikát tanítok, ugye ezért gondolkodtam ezen, mert ott, ha olvasod a Károlit, kicsit érthetetlen. Ott látnod kell, hogy mi van odaírva, hogy a szavak, amik ott vannak, azok mit jelentenek. És ugye a hermeneutika a szövegértelmezés tudománya, semmi hókuszpók, semmilyen, nem is tudom, vallási szertartás nem kapcsolódik hozzá, hanem egyszerűen csak az, hogy értelmezzük a Bibliát a szöveg értelmezés szabályai szerint. Egy ilyen nagyon unalmas dolognak tűnik, de a Bibliát vesz egy górcső alá, akkor nagyon izgalmas dolgok jönnek ki belőle. És ugye ott amikor János, amikor Péter beszélget Jézusról, ott igazából a kulcs az, hogy ott kétféle különböző szeretetről beszélnek, és az egyik az a agapé, ami az isteni szeretet, ami 1 Korintus 13 ír le, hogy milyen az, ami csak Istenben van, bennünk nincs. És a másik, amiről Péter beszél ott, az pedig a fileó, ami a baráti szeretet. Az gyakorlatilag az emberek közötti szeretet, baráti szeretet, így lehetne mondani, barátság. És hogy mi ezen a szinten gondolkodunk magunkból, de Isten egy ennél följebb gondolkodik. Amit embernek a elméje meg se tud gondolni addig, ameddig nem ismeri meg Istent. És ez a feltétel nélküli szeretet, ugye ez agapé, ami azt jelenti, hogy igazából feltétel nélküli elfogadás és annak a személynek, akit ismerek. Tehát ismerem, tudom, hogy milyen, vagy ismerem a hibáidat, tudnék róla listát írni, de ennek ellenére elfogadlak. És annak ellenére, hogy miket tettél. Ismerem a múltat, amit tettél, amit ahányszor megbántottál, ennek ellenére szeretlek. Ugye ez az agapé. Ugye a fileónál pedig leginkább az is egy szeretet, az is a másik javát akarja, de ott sokkal inkább ilyen adok-kapok módon nyilvánul ez meg. Hogyha te szeretsz, akkor én is szeretlek. És oké, én szeretlek, de ha te nem viszonozod ezt se, hogy akkor egy idő után már nem foglak szeretni. Ugye az agapé az nem ilyen. És az ember koncepciójában, az ember gondolkodásába ilyen szeretet nem létezik. Nem létezett addig, ameddig meg nem látta ezt a szeretetet. És ez a szeretet nincs ott egyik vallásban sem. Ha beszélgetsz egy buddhistával, akár egy ilyen fura, kopasz szerzettel, szerzetesen, vagy akár egy olyan emberrel, aki egy buddhista országban nőtt fel, mondjuk egy táj emberrel, egy tájföldi emberrel, ugyanez a gondolkodásuk nagyjából, és ez hiányzik belőle, ez a feltétel nélküli szeretet. Ők mindig meg akarnak felelni, ők mindig, nekik ez ugye ez az elképzelésük, hogy ők azáltal, hogy jó dolgokat tesznek, ez tetszik Istennek, tetszik a szellemeknek, jó pontokat szereznek, és az újjászületés, ugye nem reinkarnáció, nem, tehát nem a metanoia, nem a megtérés, hanem a reinkarnáció után majd esetleg egy fokkal jobb helyre kerülnek. Ők kb. Ilyen szinten van a szeretet. De hogy ez így minden vallásban ez van. Gyakorlatilag a kereszténység az, ami már ugye nem is vallás gyakorlatilag, ha a vallásokat a klasszikus értelemben nézzük, ahol ez a szeretet van. És ez az, amiről ugye 1 Korintus 2.9 is beszél, hogy itt egy olyan dolog van, ami fölöttünk van, amit mi nem... ami bennünk nincs. És ez, ugye ez lehet hallani ma, ugye, nem tudom, Popper Péter, meg mit tudom én, hány, van Müller Péter is talán? Müller Péter írta, de a Popper is hasonló követ fúj. Van egy szeretett könyv, meg ezek. És hogy ez mind csak a Max a Fileó szintjéről tud beszélni. És mivel nem ismerik ők Isten, és könyvüket annyira ismerem, hogy ezt tudom mondani, ezért még ha esetleg feltétel nélküli szeretet, mint gondolat felismerülne, nem, egyszerűen nem lehet alkalmazni azt, amit írnak. Egyszerűen nem működik, mert ez csak Isten szelleme által működik, ugye, hogy 1 Korintus 2:10 írja, hogy ezt Isten szelleme tudja valóságá tenni. És igen, talán a házasságnak az egyik titka az ez, hogy legyen jelen ez a feltétel nélküli szeretet. Mert ugye nem véletlenül írja 1 Korintus 13, mondjuk 13:3, ugye ha a vagyonomat mind felétetem is, és a testemet tűzre adom, de a szeretet, feltétel nélküli szeretet, egy isteni szeretet, nincs bennem semmi hasznom abból. És nem is működik. Semmi hasznom, mert ha nem ismerem Istent, akkor a végén úgyis mindent elvesztek, akármit is, akárhány jó tettet halmozok is össze. De ugyanakkor feltétel nélküli szeretettel nem is tudom csinálni, mert nincs bennem. És ugye, ahol ezt elmondja a Biblia, az Róma 5:5, Római Levél 5:5. És ott azt mondja, hogy az elejét is akarom idézni, úgyhogy megnézem, hogy van reménységről beszél, és a próbákról, és azt mondja, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kiöntetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. És ugye Ha visszaemlékeztek, amit Efézus 1-ről tanított Sanyi, akkor ott erről sok szó volt, hogy Isten adott nekünk egy csomó mindent. Már előre ezt eltervezte, már mindent előkészített, és nekünk akarja adni. És ugye nekünk csak el kell fogadni. És a Szent Szellem, ugye ez, aki nekünk adatott, mikor? Amikor igen mondtunk Istennek, amikor elfogadtuk őt, amikor egy új irányba fordultunk, és elfogadtuk őt megváltóként, és azt mondja, hogy ő kitölti az agapét, ezt a feltétel nélküli szeretetet a szívünkbe. Mi olyanok vagyunk emberek, és ezt a képet használja a Biblia is, mint üres edények, korsók. Tudod, ilyen, képzelj el egy agyakkorsót, vagy egy ilyen kancsót. És mi ilyenek vagyunk? Üresek. Isteni szeretet tekintetében. És ha nem kapunk, akkor nem fogunk tudni adni. És ugye ez általában a problémánk, hogy nem tudunk adni, miért? Már nem fogadtunk el. És az elfogadás az valahol ott kezdődik, ahol én elhiszem, hogy ez létezik, elhiszem, hogy ez van. Nem azért, mert nincs jobb és becsukom a szemem, hanem mert ugye megvizsgálva a tényeket, megvizsgálva a Bibliát összehasonlítva a valósággal, rá levonom azt a következtetést, hogy ez igenis létezik, és elhiszem, hogy ez létezik, és megnyitom az ajtót, úgy is szoktuk ezt így mondani, hogy megnyitom a szívem. Ugye ezen az üres edényen ott van egy fedő, és ezt nekem áll hatalmamba levenni. Ezt Isten nekem adta. Ez a szabad akarat. Ez az elmémben van. Ugye a lelkemnek az egyik része a szabad akarat, az őrálló, a kapuőr, aki, hogyha valaki be akar jönni az elmémbe, akkor eldönti, hogy bejöhet-e vagy sem. És nekem el kell fogadnom, vagy beengedem, vagy nem ezt a szeretetet, ami ott van felém, és az Istentől jön. Oké? De ez egy olyan koncepció, egy olyan gondolat az ember számára, ami nagyon messze áll tőle, ami nincs benne az emberben. És mindaddig a szeretetről csak sekélyes elképzelésünk van, amíg ezt nem ismerjük. És a probléma általában az is, amikor, hogy ezt már amikor megismertük, elfelejtjük. De nem véletlen, Isten egyszerűen így alkotott meg, hogy egy folyamatos kapcsolatra legyen szükségünk vele. Különben ugye olyanok vagyunk, mint a elemes játékautó, vagy a Duracell nyuszi, ugye, amelyik ugyan sokáig bírja, de aztán egy idő után lemerül. És mi is ugye lemerülünk. És a kimerülés, a lemerülés, akár fizikai, akár szellemi fáradtság az egyik tünete annak, hogy nem vagyok kapcsolatban a mindenhatóval. És amikor például olvastam ezt a Viskó könyvet, egy olyan friss módon mutatja be Istent, egy olyan, nem is tudom, ahogy így a Sanyi szokta, hogy lehetne ezt mondani, egy ilyen vérforraló, tehát egy ilyen lázító, annyira furcsa először, annyira ilyen nem hétköznapi, annyira messze van a vallásos elképzeléstől, ugye a jófésült, kék szemű, szőkehajú Jézus, vagy a nagyszakálú nagyapó a trónszéken, hogy egyszerűen csak így kizökkent ebből a kerékvágásból, ahogy én gondolkodok Istenről, és a mindennapjaimról. És ez kell nekünk. Kell, hogy valami, amit az elménk egyébként meg se gondolna, amit a normális működésben, a természeti működésben meg se gondolna, valahogy ez kibillentse valami, ami felülről jön, ami Istentől jön, és betöltsön egy olyannal, ami tényleg isteni, amire azt mondanánk, hogy szent, ami csak annyi Istenhez tartozó, Istennek elkülönített, valami nagyon különleges. És Oké, csak tudni ezt, hogy van ilyen, úgy értem. Tudni, hogy van ilyen szeretet, hogy van ilyen... Vannak olyan dolgok, amik sokkal jobbak, mint én azt el tudnám képzelni. olyanok, amikre nem is gondoltam addig, és biztos vannak ilyenek, természeti szinten is. De hogy Isten szelleme, oké, és ez itt a, ugye, ez volt a konklúzió, hogy Isten szelleme ezt kijelenti nekünk, megismerhetővé teszi. És egyébként erre van szükségünk. És ez az a, ugye, ami bennünk van, egy ilyen űr, ami be kell, hogy töltsünk. Különben, ugye ez egy vákum, úgy is mondjuk szellemi vákum. Ha nem Isten tölti be, akkor beszippan mindent, amit annak alkalmasnak talál. Ugye próbálom megelégíteni magam, tudod, ideiglenes szeretettel, tudod, futókapcsolatokkal, vagy kütyükkel, vagy akármivel, szórakozással, de nem fog. Csak eltűnik a nagy sötétségbe. Csak úgy. És aztán persze egy szemét halom marad utána, de amikor bejön ez, nem véletlen mondja a Szent Szellemre, hogy víz, hogy élő víz, mert megtisztít. Tehát amikor kapcsolatba lépek ezzel, amikor, magyarán, elfogadom, hogy ez létezik, elhiszem, hogy létezik a tények alapján, a meggyőződéseim alapján, akkor megnyílik a kapu, és ez így keresztül árad rajtam. És addig, ameddig meg nem telik, és aztán, amikor megtelik, akkor pedig kiárad, és akkor már mások felé is tud áradni. Ugye ez így működik. Ezért fontos elfogadni. És ha nem tudok adni, akkor az annak a jel, hogy nem fogadtam el. És mert így vagyok megalkotva, üresnek, és nem véletlenül vagyok üresnek megalkotva. És ezt a legtöbb ember nem akar tudomásul venni, ugye? És él. És vannak nagyszerű könyvek, amik ugye arról beszélnek, nagyszerű gondolkodók, hogy ad, ugye milyen jó adni, és ugye ez a titka, és mindenféle ilyen más egyházakban is ott van ez a gondolat, akár a szientológiában is, hogy ugye, hogy azért az adás az egy jó dolog, és ez különböztet meg téged, és ha adsz, akkor majd te is fogsz kapni. De ha nem fogadsz el, akkor ez egy ugyanolyan törvény, mint az összes többi, amit nem tudsz betartani. Esélyed nincs. Tehát szeresd a fel a barátod, szeresd az embert, aki melletted van, a szomszédod, a barátod, a házastársad, a rokonod, teljes szívedből, teljes erődből, és itt már elég ennyi, mert kész, nem megy. De amikor megnyitom a szívem ezelőtt, a átáramló szeretet előtt, akkor ez elkezd működni. És ez olyan, mint egy ilyen nagy gát. Biztos láthatok már ilyen duzzasztó gátakat. Ugye most Kínába építettek ilyen hatalmasat, meg Brazíliába akarnak építeni még nagyobbat. És ott van egy ilyen hatalmas betonfal, és mögötte a víz, és úgy visszatartja. Tudod, és ha megnyitják a csapot, mondjuk így, akkor ott el tud kezdeni ez a víz kifolyni, és áramot termel, és hasznossá válik. És valahogy így van belünk is, hogy Isten szeretete ott vár, csak kívülről, és szeretné, hogyha tudná hajtani az életünket. De ezt ki kell nyitnod a csapot. Csak ki kell nyitnod a csapot. És várni, hogy aztán jöjjön, és átáramoljon, és működővé tegye az életed. Tudod, akkor így jön az áram, és működik a rádió, működik a tévé, mit tudom én, minden működik. Egyszerűen elkezd működni az életed. Elkezdnek a kapcsolatai gazdagok lenni, mert ez jelen van. Valami olyan, amit Isten készített nekünk, de aminek nem mindig vagyunk a tudatában, de létezik. Jó. Oké. Ez így a szívemen volt, mert nem tudom, hogy Isten erről adott gondolatokat. Megkérdezzük, hogy hol tart a Sanyi, jó, és ha még nem tart közelben, akkor megkérjük, hogy valamit mondjon nekünk, jó? Prédikáljon az autóból. De reméljük, közel van. És van térereje. Jó. Halló, halló. Mi a helyzet? Aha. Jó.
Beszélj hangosabban.
Ha tudsz kiabálni.
Ha kiabálok, ha segít valahogy
így. Igen.
Igen. Igen.
Ha segít ellen, akkor még egyszer egy nagyon szép jó reggelt, és rendkívül hálás vagyok hangfélért, és igazából mondtam is neki, hogy soha többet nem jövök eredményes életbe átszóra, mert olyan jól megy, értelem, hogy igazából kidolgoztam magam a helyemről.
Nem,
ez nem olyan. Szeretünk, Sanyi.
Gyere. Köszönöm, és dicsőség Istennek, mert ő az, aki képessé tett minket arra, hogy értéket tudjuk, hogy igazából az ő dolgait, az élet legfontosabb dolgait képviselhessük és beszélhessük róla. Úgyhogy hálás vagyunk, és talán egyetlen egy gondolatot így
épp befejeztünk egy gondolatot, úgyhogy hajrá!
Hajrá, oké. A gondolat ennyi, hogy az egyik törekvés a modern embernek hogy érvényesüljön az életben. Szeretnénk, nem is tudom, sikeresek lenni. Szeretnénk boldogok lenni. Szeretnénk, hogyha visszaadtam az életben, amit a számunkra elérhetni. Szeretnénk betölteni a szerepünket, a helyünket. És azt gondolom, hogy ez a törekvés megfelelő keretek között helyes legyen való. Ha van egy érték, amit Isten nekünk szán, akkor azt az értéket én szeretném átvenni, azt az értéket én szeretném birtokolni. Azt hiszem, hogy egy rosszul értelmezett alázat az, amikor egy ilyen álalázat az, amikor Isten azt mondja, hogy ez a föld a tiéd, én meg azt mondom, hogy nem vagyok én erre méltó, fiam már, és ki vagyok én, hogy szembe szálljak Istennel. Úgyhogy önmagában a törekvés, hogy vigyünk valamire, az azt gondolom, hogy helyén van. Ugyanakkor a gondolat, amit meg szeretnék osztani, az az, hogy amit a világ tanít nekünk róla, az annak a nagyja nem igaz. Tehát a világ megpróbálja megtanítani, hogy mi az, ami vár ránk az életben, hogy mit kéne elérni, hogy néz ki az a siker, az eredményesség, az a boldogság, az a beteljesülés, amit meg kéne, hogy szerez. És amit mutat róla, nem igaz. Legtöbbször nem igaz. De ami ennél még sokkal rosszabb, az az, hogy a módszerek, amiket mutat nekünk arra, hogy hogyan érjük el ezt a beteljesülést, ezek a módszerek se igazak. Nem igazak a módszerek, sokszor, és nem igazak az elvek sem, amiket így rákerülnek. A lény tökéletes. Abban az értelemben sose nyilván. Légy tehetséges abban az értelemben, hogy a magad erejét, mint minden, amit elérsz. Légy tehetséges, légy erősebb, mint mások. És persze a tehetség, az erő, ezeket van értéke. De van egy csomó olyan szabály, egy olyan csomó olyan elv a világban, amelyet senki sem tud betartani. Ugye ez még a legkiválóbb, aki a lehetetlen küldetés az, amit elég állít, és nem csoda, hogy olyan sokan feladják. Nem csoda, hogy olyan sokan csak kudarcot élnek át, eredménytelenséget, és aztán azt mondják, hogy ez nekem sose sikerül. Én nem olyan vagyok, mint azok a szuperszárok, akiknek sikerül. És emberek megkeserednek, emberek feladják, emberek cinikusak lesznek, ezen azért, mert elhittek egy hazugságot. Úgyhogy az üzenet ennyi, ne add fel a remény. Tényleg, ne add fel a remény. Tanuld meg a Bibliát. Tanuld meg azt, hogy Isten beszél a beteljesülésről. És az út, amit ő fog mutatni, egy olyan, amit a legnyegében is tudnak járni. A legbénában, még nekem is sikerül. Úgyhogy ne add fel a reményt, ennyi az üzenet.
Oké. Most már csak én hallak. Most mondhatod el. Neked
alap. Titkokat.
Jó. Oké. Köszönjük. Szia, Sanyi. Szia. Na, technika csodája ismét. Na, hogy még a hófogsága sem lehet akadály. Jó, azért nem ugyan olyan, ugye? De nem érjük, vagy értem, nem is tudom, hogy mit akartam mondani. Ez is jó. Ez a lényeg. Úgyhogy jó volt, amit mondott a Sanyi, nem? Picit kapcsolódott is valahogy ahhoz, amit beszéltünk, nem? Véletlen. Teljesen véletlen. Nem tudom, ki hallotta a pásztor Borcinak a szerdai üzenetét. Hihetetlen volt. Le van írva, csak egy darab hiányzik belőle, majd átküldöm pár embernek. Egyébként, ha szoktátok olvasni a leírt üzeneteket, csak kitérő, akkor imádkozzatok, hogy ez így működjön. Van egy kis átalakulás így ebben a szolgálatban, mondjuk így. Minden a háttérben így zajlik, csak egyelőre most kívülről nem tud minden menni. Jó, úgyhogy imádkozzatok így persze Kendéért, értem, a Novák Zsoltiért, akik így ebben a dúlóatiért, jó? Hogy ez így újra akadálymentesen menjen minden. De Isten kegyelméből tud. Egyébként, aki fenn van a Facebookon, az a videókat így sutyiba meg tudja nézni. Facebook.com/biblia szól ez a reklámhelye. Jó. Na és oké, Pásztor Borci. Csak mert szerintem nagyon kapcsolódik ide, és egy nagyon jó gondolatot mondott, ugye egy Sámuel könyvéből, hogy az Úrnak mindegy, hogy sok vagy kevés által szerez szabadulást. Ez ha, hogy először rá gondolok, ilyen, úgy értem, hogy kicsit visszariasztó, úgy értem, ilyen, hol vagyok én, akkor mi szükség rám? Mi szükségem az én tehetségemre? Ugye? Minek tanuljak? Minek, ha Isten egyébként úgy is tudja használni a bénát, meg a akárkit. De nyilván ennek van egy egyensúlya. De a lényeg egyébként tényleg ez volt, hogy nem az én képességeim azok, amik elsődlegesen számítanak, nem? Hanem Isten, aki számít, aki mindent meg tud tenni. Nem számít, hogy kicsin, egy gyenge emberen keresztül, vagy sok emberen keresztül, vagy akár egy angyalon keresztül, Isten meg tudja tenni, és ez a lényeg is neki. És igazából ezt egy olyan oldalról nézzük, hogy az én természeti zsenialitásom nem tesz hozzá Istenhez olyan szinten, hogy ha én nélküle teszek dolgokat, ha én azt mondom, hogy oké, most állj félre egy picit, most én megmutatom, hogy mit tudok. Ez nem szokott jól végződni általában. De ugyanakkor,
ha Istennek engedem, hogy használja azt azt a nagyon picit, ami bennem, vagy azt a természeti szemmel viszonylag sokat, ami bennem van, akkor egész más lesz a végeredmény. Kb. Olyan, mint hogy 1 Korintus 2.9 mondta, hogy olyat fogok látni, és a körülöttem lévők is, amit még nem láttam. Olyan dolgok fognak történni, amire nem is gondolok. És nem tudom, kinek az életében történtek már ilyenek, de én mondhatom az én életemre, hogy én olyan dolgokon mentem keresztül, jó értelemben most, amúgy is persze, mind a két oldalról is, de jó értelemben messze jobb dolgokon, mint azt én valaha vártam volna. Miután megismertem Istent, és miután csak így rábíztam magam, és így hagytam, hogy így vigyen, mint a vitorlást a szél a megfelelő irányba. Persze, van egy kormány, és ugye ott említette aztán a Gedeont, aki talán a legrosszabb énképpen rendelkező ember volt itt Izraelbe, a legkisebb ember, a legkisebb családból, és amúgy is képtelen volt mindenre. Ő szerinte, de Isten mégis azt tervezte, hogy általa szerez szabadulást. És és mit hívők? Szerintem itt mindannyian azok vagyunk, hogy nekünk van egy célunk itt. Isten ne akarja mutatni magát ennek a bukott, bűnben veszteglő, a nyomorult világnak, és nem azért, mert Isten ilyennek teremtette, nem, hanem mert mi tönkretettük, vagyis hát mi és az embertársaink. De Isten meg akarja mutatni magát rajtunk keresztül, és ez egy cél. És ezért a célért semmi nem drága, úgy értem. Isten mindent elkövet ezért, és mert ez a legjobb, ami történhet. Mert ez az egész egy nagy katyvasz, ez az egész egy nem néz ki jó, és egyre rosszabb. Akárki akármit mond, ugye, mondják, hogy az ember is egyre jobb lesz, hogy az evolúció, és hogy egyre nagyobb béke van, meg mit tudom én, nem, nyilvánvalóan nem, ezek hülyeség. Ez egy ilyen max propaganda duma a világ egy bizonyos részéről. De egyre nagyobb a baj. De hogy Isten uralkodik most is, úgy döntött, hogy rajtunk keresztül fényt akar gyújtani a világba. Emlékeztek, a Sanyi is beszélt erről, hogy bejött, és azt mondja, azt látom, hogy itt egy csomó csillag van. Értem, akik a sötét égen világosságok, és akik által jön egy kis világosság ebbe a poros sötét világba. És ezek vagyunk mi. Nem mi magunk ragyogunk, mi csak visszatükrözzük, ugye? És hogy egy nagyon pontos célunk van ebbe a világba. Az, hogy odafordítsuk az arcunkat, ahonnan a világosság jön, ugye, mint a napraforgók, hogy Isten, ahol Isten szól, ahol hallom, amit ő mond, ahol el tudok fogadni tőle, például amikor itt vagy, vagy amikor ezen gondolkodsz, és aztán ragyogjunk egy másik emberre, hogy ő meglássa, hogy milyen az, aki teremtette őt és az egész világot. És hogy ne add fel, ezt mondta Sanyi, hogy ne add fel, hogy odafordulj, ne add fel, hogy elfogadj, mert ez az egyetlen járható út. Értem, az összes többi a zsákutca. Az összes többi nek vége lesz. Ugye az angol úgy mondja, hogy dead end, így hívja, hogy egy halott vége lesz. Ha nem Istenre nézel, akkor a halál felé nézel. De hogy mi tudjuk, hogy van világosság, mi tudjuk, hogy van remény. És ez a remény, ez, ahogy egyébként, hogy Róma 5 mondja, és talán ez lehet az utolsó lezárása mindennek, Károl is rossz, de talán ez most itt érthető. Van egy reményünk. És gondolom, ezzel a gondolattal, ez ilyen elemózsiás, az a, ilyen 10 órai, jó? Meg vagy uzsonna a reményről, jó? Róma 5, mondjuk az első 5 vers. Azt mondja, hogy most tehát elfogad bennünket Isten a hitünk alapján. Ezért Úrunk Jézus Krisztus által békességben élünk vele. A hitünk által Jézus bevitt bennünket Isten kegyelmébe, amelyben élünk, és amit élvezünk. Nagyon örülünk annak, hogy reménységünk szerint részt fogunk venni Isten dicsőségében. De nem csak ennek örülünk, hanem a megpróbáltatásoknak is, amelyeket ki kell állnunk. Miért? Mert tudjuk, hogy ezek türelmes kitartást fejlesztenek ki bennünk. A türelmesség eredménye a kipróbált jellem, abból pedig reménység származik. Ez a reménység pedig soha nem fog csalódást okozni, hiszen Isten szeretete betöltötte a szívünket a Szent Szellem által, aki Isten ajándéka a számunkra. Egy olyan reményről beszélt, ami nem okoz csalódást. Ugye van, nem is tudom, ki Petőfi mondta, hogy vak, csalfa remény. Ugye szerelem. Á, tényleg. Az emberi szeretet, bármilyen formája. De Isten szerelme, amiről itt beszél, az egy olyan remény, ami nem okoz csalódást. Mert feltétel nélküli, mert állandó, és ha egyszer valaki ezt megismerte, egyszer valaki e felől döntött, hogy akarja, azt mondja, azt Isten bevitte az ő kegyelmébe és nyugalmába, amelyben élhetünk és élvezhetjük. És részt fogunk venni Isten dicsőségéből, amiről azt hiszem a múlt alkalommal beszéltünk, amikor minden nyilvánvaló lesz. Most csak homályosan látunk, és amikor minden nyilvánvaló lesz. Oké, egy remény, ami nem csal meg. Egy remény, ami nem múlik el. Van ilyen. Ne adjuk fel, ne adjátok fel. Mert van egy ilyen remény. Ne add fel, hogy keresd. És van ez a példa, amit szintén a Sanyitól hallottam. Ez a, amikor egy ember hajótörés szenved a tengeren, és aztán sodródik a csónakban több napig, és aztán próbál inni, ugye a sós vízből is. Belekóstol, és nagyon rossz, de azért megpróbálja még egyszer, nagyon rossz, és aztán még egyszer utoljára megpróbálja, és teljesen kikészül tőle, és aztán eldönti, hogy nem iszik többet. És aztán sodródik, és egy idő után szomjan hal. És aztán megtalálják őt ilyen halászok, és nézik, hogy meg tudják mondani kb., hogy, mert sok ilyet láttak már, hogy mikor halhatott meg, és mondták, hogy legalább, tehát hogy tudom, pár napja meghalt, de már több napja édesvízben sodródik. Tehát valószínűleg a halála előtt már édesvízben sodródott. De az ember feladta. Nem ivott, mert azt hitte, hogy nincs más, csak sós víz. Azt hitte, hogy nincs más, csak vak, csalfa remény. De van egy olyan remény, ami nem szégyenít meg. Van egy olyan remény, ami állandó. És ez a mi Istenünk, ez Istenen keresztül, Jézus Krisztuson keresztül jön, az ő feltétel nélküli szeretetén keresztül. Úgyhogy ne add fel soha, mert ez van. Mi vagyunk, szerintem itt legtöbben elmondhatjuk, hogy mi vagyunk a bizonyítékai ennek, hogy van. Hogy az életünk átment sok fordulóponton, feladhattuk volna, azt mondhattuk volna, hogy nem kell nekem Isten, soha nem akarom. Nincs is olyan, hogy Isten hagyjál, de aztán valahogy mégis ittunk az édes vízből, és élünk. Ugye? Olyan vizet kaptunk, ami örök életet adott, és ez maga Isten. Jó, úgyhogy ezzel fejezzük be, és imádkozzunk még, jó? Drága Istenünk, köszönjük neked az üzenetet, köszönjük azt, hogy a Sanyi tudott hozzánk szólni bátorító gondolatokat, és hogy tőled szólt, és csak most vidd el biztonságba oda, ahova most tart, ha nem is tudott ide érni, de jövő héten kérlek hozd előtt, és tudjuk, hogy te szólsz, és te bárkit tudsz használni, de nagyon hálásak vagyunk az ő részéért, és persze hiszünk, hogy te hűséges vagy, Uram, és te jó vagy hozzánk, te a legjobbat adod nekünk mindig. Köszönjük neked. És csak imádkozok azért, hogy ha valaki majd ezt hallgatja, és nem ismeri ezt a szeretetet, nem ismeri csak a csalóka reményt, csak a sós vizet, és szeretne igazi életet adó vizet inni, az csak mondja Istennek, csak mond Istennek, hogy köszönöm, hogy meghaltál értem. Köszönöm, hogy kifizetted a bűneim büntetését. Köszönöm, hogy örök életet adsz, ha én ezt elfogadom, és szeretném elfogadni. És így örök életem lehet a mennyben örökké veled. És már itt a földön elkezdődik. Úgyhogy, és ha ezt elmondtad, ha hittel fordultál Istenhez, és ezt tényleg így gondolod, akkor örök életed van, és senki nem veheti el ezt tőled. Úgyhogy, és csak tudd, hogy ez, hogy van növekedés még, és van több is. Csak hallgass, csak gyere, csak tanulj. És mi mindannyian tényleg, Uram, csak akarunk hallani tőled, csak nem elfelejteni ezt, nem a sötétségbe bujkálni, hanem odafordulni a fényhez, és tükrözni a világosságot ebbe a haldokló világba. Köszönjük neked, Urunk. És vigyél minket biztonságban, ahova indulunk, munkába, vagy haza, vagy az úti célunkhoz most, ebbe a zord időben, vigyázz ránk különlegesen, takar be minket, és tényleg egy lehetőséget, hogy elfogadjunk, és aztán ezt továbbadjuk, amit kaptunk tőled. Köszönjük, Uram. A drága szent nevedben. Amen. Amen.